Halleluja, dicsérjük az Urat! Köszönjük, drága mennyei atyánk, hogy te hatalmas módon szeretsz bennünket, és ezt kinyilvánítottad akkor, amikor elküldted az Úr Jézus Krisztust, a te egyetlen szent fiadat a földre, hogy megváltson bennünket. Köszönjük, Úr Jézus, a teljes körű megváltást. Hálát adunk az örök életünkért, a megigazultság és a kegyelem ajándékáért, amit bőséggel megragadunk, mert ezáltal uralkodunk minden helyzet felett a Krisztus által. A győztesként feltámadt Jézus nevében, megkötve és a talpunk alatt tartjuk a sötétség minden erejét, a fejedelemségeket, a hatalmasságokat, ez élet sötétségének világbíróit és a gonoszság szellemét a magasságban. Köszönjük, Atyám, hogy mindazokat, akiket ránk bíztál, megtartod őket. Köszönjük, Uram, hogy a védelmedet élvezhetik mindazok, akik a köpönyegünk alá tartoznak, és hálát adunk, Atyám, az előjáróinkért, hogy bátorítod őket, erősíted őket, vigasztalod őket az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Megkötjük a betegségnek minden formáját a hozzátartozók felett, a gyülekezet minden tagja felett az Úr Jézus Krisztus szent nevében. A betegséget elparancsoljuk, és a helyére egészséget szólítunk a Jézus nevében. Köszönjük, Uram, a te békességedet, a szeretetedet, az örömödet, ami bennünk lakozik, és ez kiárad a környezetünkben élőkre. Kérjük, Szent Szellem, hogy tölts fel bennünket a szent olajaddal, túlcsordulásig, hogy élő víznek folyamai áradhassanak a bensőnkből a környezetünkre. Tiéd minden dicsőség, Úr Jézus, mindörökkön örökké. Amen. Köszönjük a szomszédodat azzal az üzenettel, hogy Jézus megjutalmaz. Halleluja, dicsérjük az Urat! Szeretettel köszöntünk benneteket! Köszönjük szépen! Alig várjuk, hogy hétfő legyen, ugye? Nagyon szépen köszönöm az imáitokat, mert kifejezetten érezhető volt, különösen kedden az olajnak a működése. De igazából a megszokott
ütemből, nem estem ki. Nagyon jól érezhető volt az olaj. Köszönjük a támogatásotokat. Szombaton megtörtént a SOM szórólapozása. Az Úr áldja meg a munkátokat. Úgy kell a hitünket kiárasztani, hogy akinek a kezébe kerül, az mind újjászületik. Az utóbbi időben azt tapasztalom én, de szerintem nem csak én, hanem ti is, hogy többet hallunk az Úrtól. És gyorsan. És meg is lépjük. Legalábbis én igyekszem meglépni. Néhány hasznos tanácsot szeretnék még elmondani. Nagyon régen hallottam Pesten a zipzár példázatot. Ez gyakorlatilag az oldáskötés hatalma Máté 18-18 alapján. Pesten ez úgy hangzott el, hogy ha olyan közegbe megyünk, ahol a szellemiség annyira negatív, akkor mint a hálózsákot hozzuk fel a cipzárt, azaz zárjuk le a szellemünket, hogy ne érjenek bennünket ugye negatív hatások. De ugyanez igaz, fordítva is, hogyha valami miatt az ember le van blokkolva, vagy régi sérelmek, vagy bármi oknál fogva, vagy éppen kárhoztatás, és elmegy szolgálni, akkor neki viszont a cipzárt le kell húzni, hogy Isten ereje, dicsősége ki tudjon áradni azok felé, akik felé szolgál. Tehát ez egy cipzár példa, azt hiszem, hogy nagyon jól szemlélteti az oldáskötést, és ha hitben teszi az ember, akkor ennek működnie kell. Egy keresztény tett egy bizonyságot, ami elég hosszú, de most csak a lényegét szeretném kiemelni. Parancsolt a békétlenség szellemének, hogy a férjét hagyja el. És nem nagyon vett észre változást, míg észbe kapott, hogy hát üres a ház. Békétlenség szelleme ugyan kiment, de hát valamit be kéne tenni helyette. Ki kell árasztani ilyenkor a békesség szellemét. Tehát egy cserét kell csinálni. Tehát éljetek ezzel is, hogyha van olyan, amit elparancsolunk. Most a bevezető imában hallhattátok, hogy ezt alkalmaztam már, hogy a betegség eltávozzon, és helyét töltse be az egészség. Tehát ne maradjon üresen az a hely, ahonnan elparancsoljuk a sötét erőket. Az is igaz, hogyha mi testből intézkedünk, testből teszünk dolgokat, akkor Jézus hátra lép, hogy csináld fiam, csináld lányom, majd rájössz, hogy nélkül nem fog olyan jól menni. Az előző vasárnap és a most vasárnap is elhangzott Pesten az, hogy buzdogókodjatok az Úrnak, és Erzségen keresztül az Úr szorgalmazza az utcai evangelizációkat. Tehát sok esetben az embereket egyenként kell megszólítani, megfogni, ilyen a kórházi szolgálat is többek között, vagy az utcai szolgálat, mert az idő rövid, nem mindenki jön be evangelizációs alkalomra, nem mindenki jön be Isten tiszteletre, de Isten szeretné, hogy valamilyen módon az elveszettek el legyenek érve. Ahhoz, hogy buzgókodni tudjunk, ahhoz teljes harckészültségben kell lennünk, és ez sokrétű figyelést igényel, rálátást, előrelátást, mert hogyha az Úr például kiküld valakit közülünk utcai evangelizációs szolgálatra, akkor szükségesek a személyi feltételek, és szükségesek a tárgyi feltételek. A személyi feltétel azt jelenti, hogy amikor az Úr mondja, akkor legyen az a szolgálat elvégezve. Szintén az angyalok szolgálatában elhangzott egy olyan rész, hogy fogjuk ezt érinteni, az időzítő angyalok. Hogy az időzítő angyalok megfelelő időre viszik oda azt a személyt, akinek újjá kell születni, meg azt a szolgálót, aki szolgál majd felé. Na most, hogyha a személyi feltétel valami oknál fogva nem tud teljesülni, mert egy olyan családi program jön, hogy mondjuk kukoricaszedés, hirtelen, váratlanul, vagy libafosztás, akkor a személyi feltétel meghiúsul. És az időzítő angyal hiába dolgozott, nem fog létrejönni az a bizonyos üdvösség. Még szántóri szolgálatunkban volt egy testvér, aki megkapta az Úrtól, hogy a Délalföldre menjen konkrét városba, talán még az örömhíradókat is megvette, de azóta se ért oda. Ez már több mint 10 éve. Tehát itt a személyi feltétel meghiúsult valami oknál fogva. A tárgyi feltétel pedig megint nagyon sokrétű. Hát, hogyha az ember kimegy evangelizálni, akkor mindenképpen szükséges, hogy legyen nála valamilyen szóróanyag. Vagy újság, vagy képek, vagy kártyák, vagy bármi. És hogyha ez valamilyen módon nem áll rendelkezésre, akkor megint esetleg ugrott az üdvösség. Lehet, hogy szóban el lehet mondani, de hogyha a kezébe lenne adva, hogy ezt vidd haza, imádkozzátok el a családdal együtt, meg a szomszédokkal együtt, akkor így sokkal nagyobb lenne az üdvözültek köre, mint hogyha csak szóban valakit üdvösségre vezetünk. Tehát ehhez kell rálátás, előrelátás, a tárgyi feltételhez még beleértendő a bicikli, a motorkerékpár, az autó, mondhatom a számítógépet is, meg a számítógép perifériák is, mert manapság az Úr ezeket is használja abban, hogy hatékonyan tudjunk evangelizálni. Tehát a teljes harckészültség azt jelenti, hogy mindenkor bevethetőek legyünk. Felhozta az Úr, hogy nagyon jó evangelizációs terület, például akár a rendelő előtt, de inkább a kórház előtt, hogy a szélvédők alá, hogy a hirdetéseket berakják, egy-egy kártyát berakni, mert ott mindig vannak autók. És na most ebben az esetben viszont tényleg fel kell készülni idegen nyelvű eszközökkel, vagy idegen nyelvű anyagokkal, mert aztán ott előfordul a német autó, előfordulhat nekem angol is, vagy holland. Tehát a teljes harckészültség azt jelenti, hogy azt a lőszert veszem elő mindig, ami éppen kell. Úgyhogy nem kívánom tovább magyarázni. Folytatjuk az idővégi tanítás sorozatot. A 4. része következik, és a mai tanításunk címe az eljövendő idők. Igaz, hogy nem advent közeledik, hanem húsvét, de a Bibliában 2 adventet is felfedezhetünk. Az egyik, amikor emlékezünk Jézus első eljövetelére, és a második pedig, hogy várjuk Jézus második eljövetelét. Isten akarata az, hogy a jelenések könyvének tanítása eljusson az emberekhez. Olvassuk el a jelenések 22:10-et.
Azután mondanékem, be ne pecsételd a könyv profétálásának beszédeit, mert az idő közel van.
Amen. Azért mondja ezt az Úr, hogy be ne pecsételtessék a profétálás, mert ugye tudjuk egy másik igehelyből, hogy a hit hallásból van. A hit hallásból származik. Isten semmit nem tesz addig, amíg nem közli velünk a szándékait. 1 Mózes 18:17. Ez a Szodoma esete, és mielőtt ítéletet küldött volna Isten Szodomára, a szodomai emberekre, Ádámmal, az ő szövetségesével közölte.
És mondta az Úr, eltitkoljam én Ábrahámtól, amit tenni akarok.
Amen. Nem titkolja el Isten. Nem titkolja el a Biblia azt sem, hogy ítéletek következnek. A Biblia 3 ítéletről beszél. Az egyik Krisztus ítélőszéke előtt, a másik az élő népek ítélete, és a harmadik pedig az utolsó ítélet. Ezt tekintsük át most. Tehát az első ítélet Krisztus ítélőszéke előtt fog történni, az elragadtatást követően, és egyértelmű, hogy az újjászületett hívők állnak Krisztus ítélőszéke elé. A hívők számára ez az egyetlen ítélet. És ez az ítélet jutalom átvételt takar. A jutalmainkat az alapján kapjuk, hogy az elhívásunkat milyen mértékben töltjük be. Ugyanis Kenneth Hagennél is előfordult, hogy egy évtizedig nem az elhívásában szolgált, és utána lépett be gyakorlatilag Isten tervébe. Néhány igét olvasunk ezzel kapcsolatban. Az 1 Korintus 3.8-asnál kezdjük. Tehát a jutalmakról olvasunk igéket. 1 Korintus 3.8-as.
A plántáló pedig és az öntöző egyek, de mindenik a maga jutalmát veszi a maga munkája szerint.
Amen. 1 Péter 5.4-es. Az is igaz, hogy ki mit vett, azt fogja aratni.
És mikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőségnek enyészhetetlen koronáját.
Amen. Itt a korona a jutalom. 2 János 1.8.
Vigyázzatok magatokra, hogy el ne veszítsük, amit munkáltunk, hanem teljes jutalmat nyerjünk.
Amen. 2 Korintus 5.10. Hadd rögződjön bennünk ez a jutalom dolog.
Mert nélkünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy kikén megjutalmaztassék aszerint, amiket e testben cselekedett, akár jót, akár gonoszt.
Amen. Ez egy nagyon kifejező ige, ugye? Jelenések 22.12.
És ímé, eljövök hamar, és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, amint az ő cselekedete lesz.
Amen. Azt hiszem, hogy elég sok igével alátámasztottuk azt, hogy az első ítélet, az az újjászületettek ítélete, ami gyakorlatilag a jutalom kiosztása az elvégzett munka alapján. Lapozzunk a Lukács 14-hez, és a 13-as, 14-es verset olvassuk.
Hanem mikor lakomát készítesz, hívd a szegényeket, nyomorékokat, sántákat, vakokat. És áldott leszel, mivel hogy nem fizethetik vissza néked, mert majd visszafizettetik néked az igazak feltámadásakor.
Amikor olyanoknak adunk, olyanokat támogatunk, olyanok felé vetünk, akiktől nem is számíthatjuk, hogy visszaadják, akkor ilyen esetben mindig arra kell gondolni, hogy aki megfizet, aki visszafizeti, aki a magunkat megsokszorozza, az maga az Úr. A visszafizetés szó itt elhangzott a versben, ez az ítéletnek egy bizonyos fajtája. Jelen esetben a megsokszorozás, a megsokszorozott visszaadás. Nem lehetne visszafizetésről beszélni, hogyha a tetteinknek nem lenne mértéke, nem lenne súlya és értéke. 1 Korintus 3-ban 11-től 14-ig.
Mert más fundamentumot senki nem vethet azon kívül, amely vettetett, mely a Jézus Krisztus. Ha pedig valaki aranyat, ezüstöt, drágaköveket, fát, szénát, pozdorját épít erre a fundamentumra, kinek-kinek munkája nyilván lészen, mert a manap megmutatja, mivel hogy tűzben jelenik meg, és hogy kinek-kinek munkája minémű legyen, azt a tűz próbálja meg. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmát veszi.
Amen. Még egy mondattal visszautalnék az 1 Korintus 3.13-ra. Egy más fordítás azt mondja, az Úr napja nyilvánvalóvá teszi, mivel tűzzel érkezik, és a tűz majd megmutatja, kinek mit ér a munkája. Az ama nap azt a napot jelenti, amikor Krisztus ítélő széke elé állunk. És a munkánkat egy tűz próbálja meg, a Bibliában több helyen olvasható tűzkeresztség. Ha emlékeztek, akkor a Máté 3.11-ben azt mondja a keresztelő János, hogy aki utánam jön, az nagyobb nálamnál, és ő Szent Szellemmel és tűzzel keresztel. És a másik ide kapcsolódó vers pedig a 2 Péter 3.7-es, szintén a tűzről beszél.
A mostani egek pedig és a föld ugyanazon szó által megkíméltettek, tűznek tartatván fenn az ítéletnek és az istentelen emberek pusztulásának napjára.
Itt is a tűz az, ami egy tisztulást hoz, de ez majd a idők végén lesz. A jutalmunkat, a hűség alapján, illetve az elhívásunk alapján kapjuk. Ehhez fontos, hogy tiszta szívvel, helyes indítékkal és az igéhez hűen végezzük a ránk bízott dolgokat. Máté 25-21-es. A Biblia ír a jó sáfárokról. Azok a jó gazdák. Jó gazdái annak, amit Isten rájuk bízott. Máté 25-21.
Az ő ura pedig mondanéki, jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe.
Amen. Tehát azok kapják a jutalmat, akik Isten akaratát és célját végzik el, azaz jó sáfárkodnak a rájuk bízott eszközökkel. Ez lehet a kenet, lehet az anyagiak, és mindaz, ami egy szolgálathoz szükséges. Idő is ide tartozik többek között. A hű szó a görögben jelenti azt, hogy hűséges, megbízható és engedelmes. Filippi 3.14-hez lapozzunk.
De egyet cselekszem. Azokat, amelyek hátam mögött vannak, elfelejtem. Azoknak pedig, amelyek előttem vannak, néki feszülve, célegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára.
Amen. Mi motiváljon bennünket? A jutalom, más néven a versenydíj. A hit nélküli tettek, a hústest cselekedetei el fognak égni a tűzpróba során. Pesten volt egy bizonyság, hogy egy szolgáló, meg egy egyszerű hívőasszony írt egy könyvet. És amikor az úr elé kerültek, a pásztor könyve tüzet fogott és elégett és hamuvá lett. Mert nem állt meg az ige alapján. És az asszony, aki nem volt felkent, de az urat nagyon szerette, minden bizonnyal egy olyan könyvet írt, ami megáll az ige alapján. Ebből a könyvből a tűz során arany lett, és Jézus a kezével formált egy koronát és a fejére tette. A tűzpróbát szeretném ezzel csak szemléltetni, hogy a pozdória az elég, és ami értékes, az megmarad. Tehát ez volt az első ítélet Krisztus ítélőszéke előtt. Most jön a második ítélet, az élő népek ítélete. Miután lejár a 7 év megpróbáltatás, ez az ítélet a millennium kezdetén fog lenni, és a meg nem tértek járulnak Isten trónja elé. Tehát akik nem születtek újjá, azok kapnak ítéletet. Máté 25-ösben, olvassuk tovább, Máté 25, 31-től 34-ig.
Mikor pedig eljön az embernek fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyi székébe, és elébe gyűjtetnek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. És a juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak. Gyertek, én atyámnak áldottai, örököljetek-e királyságot, amely számotokra készítetett a világ megalapítása óta.
És a 46-ost még olvassuk hozzá.
És ezek elmennek majd az örök gyötrelemre, az igazak pedig az örök életre.
Amen. Mi a különbség a kecske és a bárányok között? Bárány szelíd, engedelmes, a kecske meg öklel, tehát ellenszegül. És az utolsó vers világosan elmondja, hogy aki nem született újjá, az az örök kárhozatra megy, aki újjá született, az pedig egy nagyon jó helyen tölti az örökké valóságot. Tehát az újjá nem születettek Isten trónja elé járulnak a millennium kezdetén. Ő dönti el, hogy mely népek mehetnek be az 1000 éves királyságba. A megítélés mértéke az lesz, hogy a népek hogyan bántak Izraellel, Isten szemefényével, és hogyan bántak az újjászületett keresztényekkel. Mivel az 1000 év alatt nem csak hívők élnek a földön, ezért mindenképpen szükséges evangelizációs munkát folytatni. Tehát majd az 1000 éves milleniumi időkorszak alatt. Isten két csoporton keresztül képviseli magát a Földön. Egyik a választott nép, a szemefénye, Izrael, a másik pedig az újjászületett keresztények. Mert rajtuk keresztül tudja megmutatni a Szent Szellemnek az erejét. A Szent Szellemen keresztül tud megnyilvánulni, jelek és csodák kíséretében. A harmadik ítélet, az utolsó ítélet, az pedig az 1000 éves millennium végén lesz. Ez az utolsó ítélet az ördög utolsó lázadásának leverése után következik a millennium végén. Szintén a meg nem tértek, az újra nem született emberek járulnak Isten trónja elé. Ezeknek az embereknek a cselekedeteiket kell szembeállítani Krisztus megváltó munkájával. Jelenések 20. fejezetében olvassuk a 12-től 15-ig.
És láttam a halottakat, nagyokat és kicsinyeket, állani az Isten előtt, és könyvek nyittatnak meg, majd egy más könyv nyittaték meg, amely az életnek könyve. És megítéltetnek a halottak azokból, amik a könyvekben voltak írva, az ő cselekedeteik szerint. És a tenger kiadá a halottakat, akik benne voltak, és a halál és a pokol is kiadá a halottakat, akik önálluk voltak. És megítéltetnek mindnyájan az ő cselekedeteik szerint. A pokol pedig és a halál vettetének a tűznek tavába. Ez a második halál, a tűznek tava. És ha valaki nem találtatott beírva az életkönyvében, a tűznek tavába vetteték.
Amen. Ez a második feltámadásról szól. Mikor lesz az első feltámadás? Az elragadtatáskor. Mert aki Krisztusban haltak meg, azok Krisztus ítélő széke elé járulnak. Ez az első feltámadás, és a Krisztus ítélő széke előtt pedig mindenki megkapja a jutalmát. Amit most olvastunk, ez a második feltámadásról szól. Itt is ítélő szék elé járulnak ezek az emberek, azok, akik visszautasították Krisztust, és ők a tűznek tovább fognak kerülni. Foglalkozzunk egy picit a milleniumi időkorszakkal. A Biblia azt mondja, hogy Krisztussal uralkodunk 1000 esztendeig. Nem ez az utolsó bibliai időkorszak. Tehát nem a millennium az utolsó bibliai időkorszak. Olvassuk az Efézus 2-ben, a 4-től 7-esig.
De az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az ő nagy szerelméből, melyel minket szeretett, minket, kik megvoltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, kegyelemből tartattatok meg. És vele együtt feltámasztott, és vele együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban, hogy megmutassa a következendő időkben az ő kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk való jóságából, a Krisztus Jézusban.
Amen. Az utolsó vers a lényeg, hogy megmutassa a következő időkben az ő hatalmasságát, a nagyságát, ami azt jelenti, hogy Krisztussal uralkodunk 1000 esztendeig. Ez a millennium időkorszak. Mert ugye a 7 éves megpróbáltatás végén Jézussal együtt visszajövünk, és vele együtt uralkodunk. Jelenések, 20. fejezet 4-es verse.
És látték királyi székeket, és leülének azokra, és adaték nékik ítélettétel, és láttam azoknak lelkeit, akiknek fejüket vették a Jézus bizonyságtételéért és az Isten igéjéért, és akik nem imádták a fenevadat, sem annak képét, és nem vették annak bélyegét homlokukra és kezeikre, és éltek és uralkodtak a Krisztussal 1000 esztendeig.
Amen. Itt az ige az 1000 esztendőre. Az igében az is olvasható, hogy a mennyben trónok várnak ránk, és a trón uralkodást jelöl. A majdani pozíciónkat itt és most alapozzuk meg. Főképp a hűségünkkel, hogy mennyire vagyunk hűségesek az elhíváshoz. Nem csak azok uralkodnak Krisztussal együtt 1000 esztendeig, akik élve ragadtatnak el, hanem akik Krisztusban meghaltak valamilyen oknál fogva. vagy idősek voltak, vagy betegek voltak, vagy az üldöztetések által vesztették az életüket. Tehát ők a mennyei pozíciójukat nem vesztették el, ők Krisztussal együtt maradtak, és együtt fogunk lenni velük. Jelenések 20. fejezet, 1-2. vers.
És láték egy angyalt leszállani a mennyből, akinél vala a mélységnek kulcsa, és egy nagy lánc a kezében, és megfogá a sárkányt, azt a régi kígyót, aki az ördög és Sátán, és megkötözé azt 1000 esztendőre.
Amen. A Sátán 1000 évre meg lesz kötve. Mi lesz akkor a földön? 1000 évig csak agapé, szeretet, béke, boldogság, öröm. El tudjátok képzelni, hogy milyen jó lesz akkor? Halleluja! Olvassuk tovább a jelenések 20-at, a 7-estől a 10-esig.
És mikor eltelik az 1000 esztendő, a Sátán eloldatik az ő fogságából, és kimegy, hogy elhitesse a föld 4 szegletén lévő népeket, a Gógot és a Magógot, hogy egybegyűjtse őket háborúra, akiknek száma, mint a tenger fövenye. És feljövének a föld szélességére, és körülvevék a szentek táborát és a szeretett várost, és Istentől a mennyből tűzszála alá, és megemészti azokat. És az ördög, aki elhitette őket, vetteték a tűz és kénkő tavába, ahol van a fenevad és a hamis proféta, és kínoztatnak éjjel és nappal örökkön örökké.
Amen. Bármennyire dicsőséges lesz a milléniumi időkorszak, az 1000 év, a legvégén egy kis időre a Sátán eloldatik. Tehát szabadlábra kerül. Kérdezheted, hogy mi ennek a célja? Az a célja, hogy Isten nem szeretne bábukat, meg bólogató Jánosokat. Isten meghagyja mindenkinek a szabad akaratát, és minden ember maga döntse el, hogy melyik urat követi. Az Úr Jézust vagy e világ Istenét. 1000 évig, akik itt élnek Jézus királyságában, a szeretetet, az ő erejét, az ő hatalmát mind élvezik, és mégis lesznek azok, akiket meg tud téveszteni a Sátán. Mert a Biblia azt írja, hogy annyi, mint a tenger fővenye, annyian fognak átállni az ő oldalára. Döbbenet. 9-es versben olvastuk, hogy az egybegyűlő ellenséges seregre Isten tüzet bocsát ki, és így veri le az ellenséges sereget. És így a sötétség erői véglegesen a tüzestóba kerülnek, és egy meg nem szűnő gyötrelem lesz az ő osztályrészük. Jelenések 21:4-es.
És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, és a halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.
Halleluja, ezen örvendezzünk. Az ördög kiiktatásával megszűnik minden fajta szenvedés. Ugyanis a betegségek, fájdalmak, kísértések, szenvedések ma sem Istentől jönnek. A mennyben nincs ilyen. Isten nem teremtett ilyet. Azt írja a Biblia, hogy a halál lesz az utolsó ellenség, amit Isten eltöröl. Egyébként Isten nem tervezett halált. Ez Ádám felség árulásával jött be a földre. Ez egy következmény. Millennium végé lesz a második feltámadás a Krisztus nélküliek számára és az utolsó ítéletében. 1 Korintus 15, 22-től 26-ig.
Mert amiképpen Ádámban mindnyájan meghalnak, azonképpen a Krisztusban mindnyájan megelevenítetnek. Mindenki pedig a maga rendje szerint. Első zsenge a Krisztus, azután akik a Krisztuséi, az ő eljövetelekor. Aztán a vég, mikor átadja a királyságot az Istennek és Atyának, amikor eltöröl minden birodalmat és minden hatalmat és erőt, mert addig kell neki uralkodnia, míg nem ellenségeit mind lábai alá veti. Mint utolsó ellenség töröltetik el a halál.
Amen. Mit jelent az a szó, hogy vég? Nem a világ vége, hanem a millennium vége, amikor Jézus átadja az országot, a hatalmát az atyának. Az újjászületés által mi királyokká és papokká tétettünk, a jelenések 5-10 írja, otthon megnézhetitek. Egyik igehely, mert van még egy másik is. Úgy is szoktuk mondani, hogy királyokká és király kisasszonyokká tétettünk Krisztusban. Még egy időkorszak van, ez pedig az új Jeruzsálem. Jelenések 21.1.
Ezután láték új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt vala, és a tenger többi nem vala.
Amen. A föld állapota annyira megromlott, egyrészt az ördög pusztítása miatt, másrészt az emberiség rombolása miatt, hogy Istennek újjá kell teremtenie a földet. Tehát afelé halad minden, hogy ezt Istennek meg kell lépni. Lapozzunk a 2 Péter 3-hoz, és a 7-től a 14-esig olvassuk. Megint a tűz jön elő.
A mostani egek pedig és a föld ugyanazon szó által megkíméltettek, tűznek tartatván fenn az ítéletnek és az istentelen emberek pusztulásának napjára. Ez az egy azonban ne legyen elrejtve előttetek, szeretteim, hogy egy nap az Úrnál olyan, mint ezer esztendő, és ezer esztendő, mint egy nap. Nem késik el az ígérettel az Úr, ahogy némelyek késedelemnek tartják, hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Az Úr napja pedig úgy jön majd el, mint éjjeli tolvaj, amikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta lévő dolgok is megégnek. Mivel hogy azért mindezek felbomlanak, milyeneknek kell lennetek néktek szent életben és Isten félelemben, akik várjátok és sóvárogjátok az Isten napjának eljövetelét, mely miatt az egek tűzbe borulva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak. De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyekben megigazultság lakozik. Annak okáért, szeretteim, ezeket várván, igyekezzetek, hogy szeplő nélkül és hiba nélkül valóknak találjon titeket békességben.
Amen. Isten szavára tűz emészti meg a teremtett világot, de ezt követően új eget és új földet szólít elő. Előjárunk kapott egyszerű bepillantást ezzel kapcsolatban a szellemi világba, és ha emlékeztek rá, akkor azt mondta, hogy úgy lesz összehajtogatva a föld, mint egy paplan, vagy egy takaró. Szépen úgy rétegesen, vagy a leveles tészta. Szépen összehajtogatva. Erre is, arra is, aztán felgöngyölve. Mi marad meg a tűz után? Mit gondoltok? Az ige, a hit és a jutalmaink. Ezek megmaradnak. Az új világ olyan lesz, mint kezdetben. Igazság fog benne lakozni. A föld vissza lesz állítva eredeti állapotába, mert jelenleg nem elfogadható Istennek, hogy ide költözön és itt éljen. Isten mindent újjá tesz, tehát nem csak a szellemi dolgokat, a fizikai részt is, és bennünket új feladatok és új küldetések várnak. Jelenések 21-es, 2-3-as vers.
És én, János, láttam a Szent Várost, az új Jeruzsálemet, amely az Istentől szálla alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített mennyasszony. És hallék nagy szózatot, amely ezt mondja vala az égből. Ímé, az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, az ő Istenük.
Amen. Az ember feladata lesz, hogy újra népesítse a földet, és a földön élni fognak szentek és húsvér emberek is. Alászáll az új Jeruzsálem, és az Isten a földön fog uralkodni. Jelenések 21.10-et olvassuk hozzá. 2011-ben, amikor ez a tanítás sorozat ment korábban, akkor az örömhíradóban megjelent egy bizonyság, valaki kapott betekintést a mennyei Jeruzsálemről. Érdemes visszalapozni a 2011-es örömhíradókat. Tehát Jelenések 21:10.
És elvive engem szellemben egy nagy és magas hegyre, és megmutatá nékem azt a nagy várost, a Szent Jeruzsálemet, amely Istentől szállott alá a mennyből.
Amen. Ez egy nagyon-nagyon csodálatos világ lesz, mert csak szeretet, öröm és boldogság lesz benne. Az új Jeruzsálemet, amit neveznek Szentvárosnak is, az újjászületett emberek fogják lakni. Jézus örök palotát épít a számunkra. És különböző mennyei beszámolókban már azt lehet hallani, olvasni, hogy a palotáink készülnek. Az egyikben arról szólnak, hogy akkora palotát kapunk, hogy mindazok, akik általunk újjászülettek, beférjenek, mint vendégek. Jó nagy lesz. Az Atya a Földről fogja kormányozni az univerzumot. Most a világegyetem központja a menny, onnantól kezdve a Szentváros lesz a világegyetem központja. És Isten dicsősége fogja bevilágítani a várost. Olvassuk tovább a Jelenések 21-ben, 12-től 17-ig.
És nagy és magas kőfalavala, 12 kapuja, és a kapukon 12 angyal, és felírott nevek, amelyek az Izrael fiai 12 törzsének nevei. Napkeletről 3 kapu, északról 3 kapu, délről 3 kapu, napnyugatról 3 kapu. És a város kőfalának 12 alapja vala, és azokon a bárány 12 apostolának nevei. Aki pedig én velem beszéle, annál vala egy aranyvesző, hogy megmérje a várost és annak kapuit és kőfalát. És a város 4 szögben fekszik, és a hossza annyi, mint a szélessége. És megméri a várost a vesszővel 12 000 stádiumnyira, annak hosszúsága és szélessége és magassága egyenlő. És megméri annak kőfalát 144 singre, ember mértékével, azaz angyaléval.
Amen. Ez egy hatalmas kiterjedésű város. Négyzet alapú. Ez akkora méretű, hogy valamennyi szent belefér. A régi fordítás szerint a 16-os versben úgy szerepel, hogy futamat. Ez a görögben stadion, ami hosszmértéket jelent, 180-190 métert. Itt már ki van javítva a Bibliánkban, hogy stádium. Tehát ez egy hosszmérték. Ha a Bibliában megadott 12 000-et beszorozzuk 180-190-nel, akkor ebből 2200 kilométer jön ki durván. Tehát a Szent Jeruzsálem oldala és magassága 2200 kilométer. Központja Jeruzsálem. Hogy el tudjátok helyezni a földgömbön ezt a méretet. Tőlünk Moszkva és Stockholm 2000 kilométer. Madrid, Helsinki 2600 kilométer. Tehát mondhatni, hogy egy Európa méretű város. Ugye? Isten szent hegye 25 kilométer, tetején van Isten trónja, a városfalak 64 méter magasak, tekintélyes méretek. Olvassuk tovább a 21. fejezetben, 18-tól 27-ig.
És kőfalának rakása jáspisból vala, a város pedig tiszta arany, tiszta üveghez hasonló. És a város kőfalának alapjai ékesítve voltak mindenféle drága kövekkel. Az első alap jáspis, a második zafír, a harmadik kalcedon, a negyedik smaragd, az ötödik sárdonix, a hatodik sárdius, a hetedik krizolitus, a nyolcadik berilus, a kilencedik topáz, a tizedik krisopráz, a tizenegyedik jácint, a tizenkettedik ametiszt. A 12 kapu pedig 12 gyöngy, minden egyes kapu egy-egy gyöngyből vala, és a város utcája tiszta arany, olyan, mint az átlátszó üveg. És templomot nem láttam abban, mert az Úr, a mindenható Isten annak temploma és a bárány. és a városnak nincs szüksége a napra, sem a holdra, hogy világítsanak benne, mert az Isten dicsősége megvilágosította azt, és annak szövét neke a bárány. És a nemzetek, akik megtartatnak, annak világosságában járnak, és a föld királyai az ő dicsőségüket és tisztességüket abba viszik. És annak kapui be nem záratnak nappal, éjszaka ugyanis ott nem lesz. És a nemzetek dicsőségét és tisztességét abba viszik. És nem megy abba be semmi tisztátalan, sem aki utálatosságot és hazugságot cselekszik, hanem csak akik beírattak az életkönyvébe, amely a bárányé.
Amen. Az Úrnál mi az építőanyag? Arany és a drága kövek. Tehát Istennél teljesen más az értékrend. Ezekért a drága kövekért itt a földön még hadakoznak is, harcot vívnak, gyilkolnak, lopnak, betörnek, kirabolnak, hogy birtokolják. Istennél meg építőanyag. Azért élhetünk majd egy gyönyörű és dicsőséges városban, mert elfogadtuk Krisztus véráldozatát. Ez az egyetlen odavezető út. A kívül levő emberek majd csak bejárnak a városba, de nem bent laknak a városba. És az Úr dicsősége fog ragyogni, és nem lesz éjszaka, és nem kell villanyszámlát se fizetni, ahogy múlt héten is mondtam. Lassan teret veszít az az elképzelés, hogy az ördög teljes erejében van. De ez nem igaz, mert egyáltalán nincs jól. Nagyon is nagy bajban van. Még ugyan a színen van, de nincs ő valami jó bőrben. A feje teteje tele van dudorokkal. Ha tőled nem kapott, akkor szégyeld magad. Régen össze kellett volna már kaszabolnod az ige kardjával, hogy teret veszítsen az életedben. Halleluja! Ezzel befejeztük ezt a sorozatot. Jövő héten elkezdjük a kegyelem sorozatnak egy másik részét, és kezdünk ráhangolódni húsvétra. 30-án tartjuk az úrvacsorát, és ahhoz már olyan kegyelem tanítás jön, ami a megváltással kapcsolatos. Köszönjük a Szent Szellemnek megnyilvánuló ajándékait. Csontban, lábszárban van munkálkodás, gyógyítókenet, térdben, fog területén, légutak területén vegyétek el, és vegyétek birtokba a szent egészséget, és az egészség szorítsa ki a betegséget a testetekből. A Jézus Krisztus szent nevében.
A Jézus Krisztus szent nevében.
A gyülekezet minden tagja.
A gyülekezet minden tagja.
És hozzátartozója felett.
És hozzátartozója felett.
Hittel megvalljuk a következőt.
Hittel megvalljuk a következőt.
A szellemünk,
a szellemünk,
lelkünk és testünk,
lelkünk és testünk,
le van fedve,
le van fedve,
az oltalmazó szent vérrel,
az oltalmazó szent vérrel,
teljesen át van itatva,
teljesen át van itatva,
a szent vér,
megtisztító erejével,
és a szent szellem,
és a szent szellem,
folytonosan átvilágítja, és átjárja, a romolhatatlan dicsőség fényével,
a romolhatatlan dicsőség fényével,
ami teljesen elnyeli,
ami teljesen elnyeli
a sötétség kihatásait,
a sötétség kihatásait
az életünkben,
az életünkben.
Az ellenségnek nem marad bennünk semmije.
Az ellenségnek nem marad bennünk semmije.
Amen.
Amen.
Most jön a kézrátétel és imádság. Jézus cselekedetei cselekedjük ilyenkor. Jézus nevében a szent vér oltalma van feletted. Az ellenség minden munkája a talpunk alá vetetett. Az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Korlátok leomlanak, terhek leesnek, és összetörnek a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, ennek a testnek a tökéletes épségét. Köszönjük, Úr Jézus, a megtört testedet, ami által birtokolja a Lajos a szent egészséget. A Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, a Te helyreállító és megtartó kegyelmedet a gyermekeid felett. Megáldjuk Jézus nevében őket az áldások teljességével. Köszönjük, Uram, a
nyitott szívüket, a halló fülüket, a látó szemüket. Hálát adunk, Uram, a szellemi éjségét, szomjúságét, és köszönjük, Uram, a Te túlcsorduló gondoskodásodat, ellátásodat, az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Amen.
A Szentvér oltalma alatt van az életed, a szeretteid élete, a kezed minden munkája áldott, az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Köszönjük, Atyám, a Te gyermeket, áldott és nyitott szívét. Köszönjük, Uram, az ő hűségét a Te irányodban. Megáldjuk a kezének minden munkáját, az otthonát, a szeretteit a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, a Te gyermeket túlcsorduló ellátását, a gondoskodást, a természet feletti gondoskodást, az ügyeinek a felgyorsítását a Jézus nevében. Minden dicsőséget, Uram, neked adunk. A Szentvér alatt tartjuk minden ügyét, minden gondolatát a Jézus nevében. Dicsérjük és magasztaljuk, Atyám, Te drága szent nevedet. Köszönjük, Uram, kezének áldott munkáját. Hálát adunk, Uram, az ő hűséges szívéért. Köszönjük, Uram, a gondoskodásodat, az ellátásodat, a békességet a szívében, ami átárad a környezetére is a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, a Te terveidet és céljaidat a Te gyermeked életében, a szent időzítéshez és Isten terveihez kötjük a további életedet. Hálát adunk, Uram, az ő elhívásáért a zenei szolgálatban, és megáldjuk ezt a Jézus nevében, hogy minden áldottabb legyen. Köszönjük, Atyám, a Te gyermeked életét. Hálát adunk, Uram, az ő családjáért, a gyermekeiért, a bárányaiért a Jézus nevében, az induló szolgálatáért. Köszönjük, Uram, az áldások teljességét, és köszönjük, Uram, a Te kegyelmedet, ami csak növekszik, 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 hogy el tudja látni az ő feladatát. Köszönjük, Uram, a Te terveidet, céljaidat az ő életében. A Te időzítésedhez kötjük mindezeket a Jézus Krisztus szent nevében. Kezünket rátesszük hittel hozott kelmékre, szövetekre. Kiárasztjuk Isten dicsőségét, a természet feletti erőt az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Minden dicsőséget, Uram, neked adunk. Áldjuk és magasztaljuk a szent nevedet. Köszönjük, Úr Jézus, a kereszten bevégzett munkát. Hálát adunk a szabadításodért, az áttörésekért, a növekedő kegyelemért. Az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Tiéd minden dicsőség, Uram. Köszönjük, Uram, a kenetes ruhadarabokat, amelyek életeket képviselnek, és eljutnak a betegekhez, az otthonokba, hogy szabadulások, gyógyulások, áttörések jöjjenek elő. Az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Amen. A pesti tanítás az angyalokról szólt március 8-án, tegnap folytatódott a második része. Az angyalokat nem imádjuk, csak együttműködünk az ige vonalában. Ekkor járunk ugyanis az áldások teljességében. Az angyalok a segítségünkre adattak, Isten seregéhez tartoznak, és az ő akaratát teljesítik be. Mi tudjuk őket hátráltatni, és tudjuk hatékonyabbá tenni. Hogyha az utóbbit választjuk, akkor igen gyors megoldások jönnek elő. Dániel imájára azonnal elindult a válasz az Ószövetségben. Igaz, hogy volt késleltetés, meg visszatartás, de ha azt mondjuk, hogy ez a szövetség egy jobb szövetség, akkor ez nem inkább igaz erre a szövetségre, hogy Isten küldi az angyalokat az imáinkra. Az erőforrásaink a Szent Szellem, a Krisztusban az új teremtés, és maguk az angyalok, a szolgáló angyalok. Ők szolgáló szellemek, hatalmas erejűek, és sokféle feladattal vannak megbízva. A Zsoltár 103.20-ban rögtön kétféle feladat is található, az egyik a dicsérő angyalok, a dicsérő szolgálat, a másik pedig az igét cselekvő angyalok. Az ige elhangozhat az Úr szájából, és elhangozhat a mi szánkból is.
az ige elhangzása segíti őket a küldetésük beteljesítésében. Különbséget kell tenni a rendelkezésünkre álló angyalok esetében, akik felé mi az igét szóljuk, illetve ha mi e felett kérünk még angyali segítséget, akkor azt az atyától kérjük. A szöveges változatban ezt másodszor is kiküldtem, és meg van jelölve színesen is, meg ilyen függőleges vonallal, van két kiegészítés, mert nem volt egyértelmű ez a dolog, tehát pontosítás került bele. Az igében van egy olyan meghatározás, hogy az ő uralkodásának a helye. Mi ez? Az a hely, ahol te a Krisztusban kapott hatalmad által Jézus nevét kiejted. Az lehet a munkahely, lehet az otthonod, mert az angyalok az ő uralkodásának a helyén tudnak működni. Következő kategória a végrehajtó angyalok. Azt mondja az ige, hogy megfontoltan szólj az angyal előtt, azaz pontosan úgy fejezi ki az ige, hogy ne gyorsalkodjál a te száddal. Ha a szánk szinkronban van Isten igéjével, akkor ők hatékonyá tudnak válni. A harcos angyalok karddal rendelkeznek, és kergetik előttünk az ellenséget. Ha együtt járunk Istennel, a Szent Szellem megjelenti nekünk az ellenség terveit, és ez számunkra a kimenekedésnek a helye. Tudnunk kell azt is, hogy a szellemünknek is van szeme, és ezt imádkozhatjuk, akit az Úr mutat, hogy Uram, nyisd meg az ő szemeit, hogy lássák meg a megfelelő kiutat, a megoldást. Gyógyító angyalok is vannak, például a Betesda tavánál is ilyen angyalok működtek közre. Ebben az esetben már látjuk azt, hogy Isten annyira szereti az embert, hogy már az Ószövetségben is gondoskodott a gyógyulásukról, gyógyító angyalok által. De neves evangélisták nem csak kézrátétellel gyógyítanak, hanem ők tudatában vannak annak, hogy gyógyító angyalok is működnek a szolgálatukban. Gyülekezetnek is van angyala, aki a gyülekezet dolgaira figyel, és a gyülekezet oltalmára van kirendelve. Erősítő angyalok. Dánielnél is, és Jézus esetében is olvashatunk ilyeneket. Kísértések idején nekünk is elküldi az Úr szolgálatra az angyalokat. Tudatában kell lennünk annak, hogy ők körülöttünk vannak, és cselekszenek. Lelkeket szállító angyalok is vannak, amikor valaki elhalálozik, akkor benne van, hogy Ábrahám kebelébe vitették ugye a szegény ember. Tehát az angyalok ilyen módon is közreműködnek, arató munkásuk is egyben, egybegyűjtik a lelkeket, és az elragadtatáskor is lesz szerepük, mert a mai igében is volt olyan, hogy az Úr nem egyedül fog megjelenni, hanem angyalok sokaságával. Az angyaloknak érzelmeik vannak, mert örvendezni tudnak egyetlen egy ember megtérésén. Végrehajtó angyalok. Az angyalok két dimenzióban dolgoznak, a földön ténykednek, de egyúttal látják az atyát, és veszik a parancsot tőle. Üzenethozó angyalok. Cornéliushoz üzenettel küldetett egy angyal, hogy ő elmagyarázza az üdvösségnek a mikéntjét, hogy el kell küldeni Péterhez, és a Péter majd el fogja magyarázni ezt. Az üzenethozó angyal egy isteni kommunikációnak a része, és az épülésünket szolgálja. Mi is tudunk angyali nyelven beszélni, és amikor szellemben imádkozunk, a Szent Szellem utasításokat címez az angyaloknak. Az angyalok Sion hegyén állomásoznak, és ezek az angyalok munkába állíthatók. A válasz Isten akarata szerint jön, és nem a mi elképzelésünk szerint. Időzítő angyalok. Ábrahám szolgája által rendelt feleséget Izsáknak. Az angyal a szolga előtt ment, így amikor odaért a kúthoz, Rebeka is ott volt, a leendő feleség. És erről tettem említést, hogy az utcai evangelizáció során is az angyalok hogyan dolgoznak. Generációs angyalok. A Biblia időkben az atyák megáldották a fiakat, ilyenkor gyakorlatilag kirendelték az angyalokat a következő nemzedék életére. Őrző és vezető angyalok. Amikor mi imádkozunk, akkor nyitott eget imádkozunk, hogy tiszta legyen az útvonal a segítség számára, akik ugye őriznek és védenek bennünket. szabadító angyalok. Például Péter, amikor börtönben volt, az angyal egyetlen szavára leestek a láncok. Tehát ebből az következik, hogy az angyal jelenlétében természetfeletti dolgok történnek. Ítélet végrehajtó angyalok. Heródes nem az Úrnak adta a dicsőséget, és ítélet szállt rá, és meghalt. Itt szeretném megemlíteni, hogy amikor bizonyságot teszünk gyógyulásról, vagy bármilyen áttörésről, akkor óvatosan kell fogalmaznunk, hogy nem én gyógyítottam meg azt az embert, hanem úgy fogalmazhatunk, hogy Isten használt abban, hogy imádkozzak az ő gyógyulásáért. És akkor nem vettük el a dicsőséget Istentől. Egy biztos, hogy mi nem vagyunk egyedül, és Isten segítséget rendelt a számunkra az angyalok által. Ez az angyali tanítás folytatódott a tegnapi nap folyamán, úgyhogy jövő héten lesz ebből még információ. Nagyon szeretünk benneteket. Köszönjük az Úrnak a munkátokat, amit az Úrnak végeztek, mert nagy munkát végeztek. Mindenki a maga területén. Isten oldalma folyamatos.